izgalommal szól a megbokzenéje, illetve a diaszpóra magyarságban is, mintegy 20 országban, Kanadától Ausztráliáig. Úgyhogy tényleg együtt tudunk lenni a zenében, találkozni tudunk, úgyhogy ne csak élvezettel, hanem büszkeséggel töltsön el bennünket minden egyes bagdallam ezen a fesztiválon.
És hát aki teheti, tényleg látogasson el, és hallgasson egy kis Bachot, mert azt gondolom, hogy ez a lelkünknek mindenképpen jót tesz, és legalább egyre többen megismerik Bach muzsikáját. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Kavács Zalán Lászlónak, a Bach Mindenkinek fesztivál alapító igazgatójának, tuba művésznek, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a koncertekhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Italok, kocsmazene, és egyáltalán elvonulunk egy kicsit a mesék és Írország világába, már csak akkor, hogyha március 31-én elmegyünk a Várkert bazárba este 7 órakor, a Várkert Akusztik következő koncertjére, ahol ír kocsmamesék 2+0-át fogunk hallgatni. De hogy pontosan miből fog állni ez az ír kocsmamesék? Ki lesz ennek a főszereplője, és mi lesz ezen az esten? Hát erről fogom kérdezni az este egyik szereplőjét, Péter János, szeretettel köszöntöm.
Kezdj csak alam. Hát hol is kezdjük az egészet? De kezdjük a főszereplőkkel, és akkor majd beszélek egy kicsit a kocsmamesékről.
Rendben.
A főszereplő elsősorban a mesemondó, hát egy mesénél, vagy egy mesés esténél a mesemondó lesz a főszereplő. Ő adja meg a hangulatot, ő adja meg a történeteket, és mi a Felkén zenekarból, a tagjai, nem a teljes Felkén zenekar, fogjuk köríteni az estét zenével, mert hogy a beszélgetés, a mese zene nélkül, főleg az ír kocsmákban nem lehetséges. Ha betéved valaki egy ír kocsmába, akár Dublinba, akár Írország másik részein, akkor azt hiszem, hogy minden kocsmában van zene, vagy egy zenekar, vagy maguk az ott lévő lakosok, akik levonulnak egy kicsit beszélgetni, társalogni, gyerekek is, akár felnőttek, öregek, mindenki ott van és beszélgetnek. Úgyhogy igazából ez egy ilyen társadalmi esemény, a kocsmázás, vagy hát, hogy mondjam, egy kicsit finomabban, szóval ugye ez a kocsma nálunk egy kicsit negatív tartalommal bír, de az Írországban a pubban való időtöltés egyáltalán nem az a közösségnek a találkozó helye. És akkor ott előkerül a hangszer, természetesen az italok is, a táncok, az ír táncok, és hát természetesen a nagyotmondás, ami aztán történetekké avanzsál szépen lassan, ahogy egyik emberről a másikra terjednek a sztorik.
És hát gyakorlatilag, hogyha itt elmegyünk erre az estre, akkor azért lesz előtte egy beszélgetés is, ahol ír italokról is fognak nekünk mesélni.
Igen, úgy néz ki az egész este, hogy lesz egy első része az előadásnak, amikor a Felkin énekesével mi ketten beszélgetünk az ír italokról, főképp az ír viszkikről, egy kis bevezetés, nem ilyen nagyon-nagyon szakmai beszélgetés, mert hogy mi azért annyira nem értünk hozzá, maximum kóstoltunk sokat, sokfélét, de inkább a viszkik mögött álló történetekről beszélünk, és élményeinkről. Ez egy kis felvezetés, utána egy kis szünet, aztán jöhetnek a mesék, ami pedig, ugye ez a második része a sorozatnak. Itt az ír hősünk, Pedinek hívják, az örök ír, írt, ugye Pedinek hívják, mint ahogy nálunk mondjuk Ábel, aki a faluban, aztán a városban, aztán Amerikában is megméretti magát. Na most ugyanígy az ír Pedi az első részben Írországban fickándozott, és csinálta a különféle turpisságait, aztán olyan turpisság, ez majd kiderül, hogy mi történt, történik, hogy muszáj menekülni a Írországból, és hát természetesen hova menekülne, mint hogy Amerikába, ahova több millió ír vándorolt ki annak idején, úgyhogy az Amerikában történő különféle kalandokba lehet betekinteni, meg részt venni, hiszen itt azért a közönség résztvevőként van ott, olyan, mint hogyha egy nagy pubban lennénk, igaz? Sokan leszünk, úgy tűnik, hogy nagyon fogynak a jegyek, de hogy próbáljuk azt a hangulatot létrehozni, ami egy ír pubban van.
Hát egyrészt van egyfajta kocsmakultúra, amit ezzel így át tudnak adni, az a hangulat, ami az írpábok hangulata. Másrészt pedig ugye ez a felnőtt mesék világa, amikor így szívesen kimerült emberként áttesszük magunkat egy másik dimenzióba, és akkor így átadjuk magunkat annak a hangulatnak, ami gyerekkorunkban így elalvás előtt, amikor meséltek nekünk, és így el tudunk valahová repülni.
Pontosan. Hát egyébként a mesék itthon is, meg mindenhol a világon elsősorban felnőtteknek szóltak. Tehát az foglalta össze a világunkat, adott vágott rendet a világunkban, és elvitt a fantázia világába is, de egyébként pontosan reflektálva a napi történésekre, és tanított természetesen, és ellazított is természetesen, közösséget formált. Ugye elsősorban felnőtteknek szólt, ez az utóbbi időben lett csak gyerekműfaj, pedig nem az, és hát most kiderül, hogy bizony, jó kis pikás történetek is lehetnek, amik csak felnőtteknek szólnak.
Tehát, aki szeretne egy kicsit elmerülni az ír kocsmamesék világába, illetve egy ír pubban szeretné érezni magát jó hangulatban, jó társaságban, az március 31-én, este 7 órakor megteheti ezt a Várkert Bazárban, ahol is az Ír Kocsmamesék 2.0 Peddi Mehoni kalandjai címmel hallgathatja meg Horthy Zoltán és a Fölkin zenekar közös produkcióját, és azt gondolom, hogy egy kicsit átkerülhet abba a dimenzióba, abba a világba, ahol csak azzal kell foglalkoznia, amit éppen mesélnek neki, aztán majd jöhetünk vissza a valóságba, hogyha van kedvünk hozzá. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, Péter János, fuvolaművész, és kívánok egy nagyon szép estét!
In the year of our Lord, 1806, we set sail from the sweet home of Cork. We were sailing away with a cargo of brigs for the grand city hall in New York. She was a wonder for a craft, frigate for a neft. How the waves stumbled all over, she had took several blasts. She had 27 masts, and they called her the Irish Rover. There was Barney McGee from the banks of the Lee. There was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was a scarce if a burk, and the man from Westmeath called Tyrone. There was Leader O'Toole, drunk as a rule, and fighting the crazy from Dover. And your man McMahon from the banks of the Bend was the skipper and the Irish Rover. We had 1 million bags of the best Sligo eggs. We had 2 million barrels of bone. We had 3 million bales of old Eddie Ghost tales. We had 4 million barrels of stone. And 5 million hogs. And 6 million ducks. And 7 million barrels of porter. We had 1 million size of old blind horses' hides. And the hold of the Irish Rover. We had sails up your heels when the mist broke out and the ship lost its way in the fog. And the veil of the crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock, Lord, while the shock, the boat she turned right over. We turned 9 times round and the poor old dog was drowned. I'm the last of the Irish Rover.
Ha szeretne találkozni Nikolász Teslával, és esetleg Houdinire is kíváncsi, meg szeretne egy kis időutazáson részt venni, és belecsöppenni az 1920-as évek mágikus világába, hát akkor itt az alkalom, mert hogy ma este lesz, este 7 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a Mágus 1920-a Káprázat Születése című musical premierje, ami pont ezt garantálja nekünk. A musical írójával és zeneszerzőjével Sebestyén Áronnal fogok most beszélgetni, aki itt van most a vonal másik végén, szeretettel köszöntöm. És rögtön meg is kérdezem, hogy mi volt az, ami miatt úgy döntött, hogy az amerikai 920-as évekbe fog minket kalauzolni.
Ugye 2023-ban van Harry Houdininek halálának a 100. évfordulója, és szeretünk volna tisztelegni az életművel előtt. Ugye ő a leghíresebb művészek egyike, magyar származású volt, és ez a művészvilág nagy tisztelettel gondol mindig rá, és szeretünk volna mi is egy olyan méltó előadást csinálni, amiben ő részben szerepel, mi is fiktív karakterre építettük a történetet, de Harry Houdini is feltűnik benne, mint aki inspirálja a szereplőnket arra, hogy egy illúzió mestere legyen végül.
Ugye itt megjelenik gyakorlatilag Nikola Tesla, visszavisz ebbe a korba, de nem ez a lényeg a történetnek, hanem az, hogy az ember szeretné megvalósítani a vágyait. Hogy mitől függ az, hogy az ember ezt képes megtenni, vagy pedig egész életében csak vágyakozik?
Alapvetően szerintem ez egy embertípus. Vannak olyan emberek, akik fáradhatatlanul küzdenek a céljaikért, és ez a főszereplőnk pont ilyen ember, akit bármilyen nehézségért csak még nagyobb lendülettel folytatja. Ez egyfajta megszállottság, és erről is mesél a történet, hogy nagyon az előadó művészeti területen azért nagyon sok olyan előadó van, aki tényleg addig üti a vasat, amíg meg nem görbül, és csinálják, és mennek, és aztán tényleg aztán lesz belőle valami. Ezt nagyon sok világsztárnál is lehet tapasztalni, hogy sok-sok mutató előzte meg az ő befutásukat. Tehát a történet ennek a világnak a kulisszáiról is szól, hogy milyen nehézségek érik az előadókat, és aztán milyen kihívásoknak kell megfelelni.
Ugye az előadás, amit létrehozott, az egy ilyen igazi musical, egy Broadway-típusú musical, ami rengeteg színnel, rengeteg mozgással, rengeteg olyan fénnyel jelenik meg előttünk, hogy az ember tulajdonképpen csak kapkodja a fejét, annyi impulzus ér egyszerre, hogy csak győz valahogy megemészteni. De hihetetlenül aktív az egész.
Igen, ez cél is volt, mert azt látjuk, hogy fejlődik minden, fejlődik a multimédia, a fiatalok már ugye a sorozatokon szocializálódnak, és ezért próbáltunk a musical stílusba is belecsempészni azt a mozgalmasságot, azt az inger küszöböt elérni, hogy a zene, a tánc, a fények és a díszletelemek ugye itt lecsalakból állnak, tehát minden mozog, minden reagál a színészekre, és ez egy olyan kohéziót alkotott, ami tényleg azt írja, hogy az ember többször is meg akarja nézni, mert egyszer az egyikre figyeltem, vagy a másikra, és mindig talál benne valami újat.
Mennyire élte bele magát a 20-as évek világába? Mert hogy maga a musical az egy nagyon modern musicalre sikeredett, de közben azért ott van a 20-as évek, ami egy nagyon fontos része az amerikai, európai kultúrának is, hiszen akkor rengeteg új dolog jött létre, és egy nagyon vitális korszak volt az is.
Igen, tehát ez a háború utáni időszakban játszódik a történet legnagyobb része. Ugye a Tesla musicalnél már kutattunk erről az időszakról, de most mint író, ugye én írtam a szövegkönyvet is, és nagyon bele kellett ásnom magam ebbe az időszakba, ugye a gazdasági világválság volt, alkoholtilalom, stb. Ugye az olasz mafia ugrált a város, közben az írek is próbálták a saját területüket védeni. Ez egy nagyon impulzív időszak volt, nagyon sok találmány készült, nagyon sok épületet ekkor építettek. A Broadway ekkor indult, ebben az időszakban bontakoztak ki az első nagy előadások, tehát ez egy kifejezetten intenzív 20 év volt, azt gondolom. És hát gyakorlatilag ma is ebből a korszakból gazdálkodik nagyon sok minden a művészet területén.
És a szöveget pedig Sziámi írta. Őt önkérte fel, tehát amikor elkezdte készíteni a darabot, akkor már tudta, hogy vele szeretne dolgozni, vagy így menet közben jött az ötlet?
Sziámival ugye a Tesla zeneszerzésekkel találkoztam először, akkor nem én szerveztem őt be, hanem a producer, de azóta annyira jobban lettünk, jó barátságba kerültünk, és szakmailag is több darabot írtunk, saját dalaink vannak, hogy kialakult egy ilyen nagyon-nagyon erős szövetség köztünk, és egy ilyen munkamódszer, ami számunkra egy ilyen nagyon gördülékeny, inspiratív. Tehát Péterrel mindent át tudok beszélni, ami kipattan a fejembe, rögtön érzi annak a mélységét, és olyan új rétegeket ad a dalokhoz, ami tényleg a színészésre is meglepő, még számomra is.
Most már kész a darab, ma este lesz a bemutató, többször látta, nézőként milyen végigélni a saját darabját?
Nekem, én mondtam a társulatnak is, hogy engem folyamatosan a idegráz, ez most így csúnya kifejezés, de libabőrös vagyok a prózáktól. Nagyon érdekes élmény. Zeneszerzőként ezt már megszoktam, hogy a dalokat látom a színpadon, de amikor eszembe jut, hogy egy esti órákban írtam a szövegkönyvet otthon, miközben a család már aludt, és ott van a színpadon, és él, és működik, és összevesznek, kivékülnek, egymásba szeretnek, ez egy csodálatos érzés, hogy ezt gyakorlatilag egy ilyen laza estén az ember így elképzeli, és aztán ott van a színpadon, úgyhogy ez nekem hatalmas élmény.
Ugye ma este lesz a bemutató, este 7 órakor, utána mi fog történni? Hol lesz?
Igen, hát holnap és holnap után is lesz még előadás a Körösi Kulturális Központban, és utána április 12-én Kecskemétre indul a darab, és elindul egy országjáró turnéra. Jelenleg már több mint 20 állomás le van kötve. Nagy az érdeklődés a darabban, azt hallom, hogy pár dalt meghallgatnak, és aztán viszonylag gyorsan meg is rendelik az adott városban műzikert, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy ilyen hatása van ennek a műnek, és szeretnénk a hazai turné után külföldre is elindulni, úgyhogy most már készülnek az angol szövegek. Egy New York-i szerzőtársam írja az angol szövegeket, fordítjuk a szövegkönyvet, és tárgyalunk a darab exportálhatóságáról több külföldi partnerrel.
Hát reméljük, hogy a darabot először Budapesten, aztán Magyarország több helyén folyamatosan lehet majd látni, és egy idő után pedig, amikor már kész vannak az angol szövegek, és akkor átlépi az országhatárt is. Én gratulálok a darabhoz, és kívánok nagyon sok jó előadást remek közönséggel. Köszönöm szépen Sebestyén Áronnak a Mágus 1920, a Káprázat születése című darab írójának, zeneszerzőjének, hogy itt volt velünk, és hát reméljük, hogy minél többen láthatjuk a darabot.
Én is köszönöm a meghívást, és jöjjenek megnézni, nem fognak csalódni.
Köszönjük, viszont hallásra! Itt az 1%-os időszak már bőven benne vagyunk, így aztán, hogyha úgy döntenek, hogy nekünk adják az 1%-okat, mi nagyon fogunk örülni neki, és remek zenéket fogunk önöknek biztosítani. Az adószámunkat megtalálják a civilradio.hu-n, de Elmondom most is, 18.04.80.23, kötőjel 1, kötőjel 43, vagyis 18.04.80.23, kötőjel 1, kötőjel 43. Mindenképpen rendelkezzenek az 1%-aikról, mert hogy ez a 2x1% az, amiről egészen bizonyosan tudni fogják, hogy mire fordítják. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.